Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Radnóti Sándor előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az archeológia filozófiája. Harmadik rész. Az archeológiai leletek. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Ma azzal szeretnék foglalkozni, hogy amit bizonyos értelemben már érintettünk, hogy hogyan is alakult ki az archeológiai leleteknek, a régiség különböző tárgyainak a, hogy úgy mondjam, adekvált, vagy viszonylag adekvált felfogása. Abból a problémából akarok kiindulni, hogy nagyon sok tanúbizonyságunk van arra, hogy a középkorban és bizonyos helyeken még sokkal később is a földből előkerült dolgokat csodáknak tartották, mirabiliáknak. Azt említettem, és erőltetem az előbb, amikor azt mondtam, hogy ezt már bizonyos értelemben érintettük, hogy a pattintott kőszerszámok, amik végtelen mennyiségbe kerültek elő a földből, azokat még a 17. században is sokszor villámoknak tekintették, egyszerűen megkövesedett, petrifikálódott villámoknak. De ami talán fontosabb, vagy érdekesebb számunkra, az a középkori Rómában megmaradt, illetve előkerült tárgyakkal való elbánás. Ugye beszéltünk arról, hogy a 16. századtól kezdve olyan művek uralkodnak lényegében, 3 évszázadon keresztül azokat tekintik abszolút kanonikusaknak, mint amilyen a belvederei Apolló, vagy a Laokon, vagy a belvederei Torzó. Tehát lényegében azok a művek, amelyeket összegyűjtöttek már a 16. század elején a belvedere kortiléjében, udvarában, Rómában. Ami azonban az előtt a legismertebb és legfontosabb műalkotás volt, az a kolosszális Konstantinus fej, illetve kéz. Ez ma is látható a Campidólió, a Kapitóliumnak, római Kapitóliumnak a gyűjteményében. Ezt ma megegyezés szerint Konstantinus szobrának hívják, de természetesen nem így gondolták a középkorban. Vannak különböző útirajzok, leírások a középkorból is, amelyek ezt mind megemlítik, mint Róma egyik legfőbb látnivalóját. Nek a történetét úgy foglalják össze, ez egy legendás összefoglalás, hogy ez a Kolosseumban állt, ez a kolosszális szobor, és napisten ábrázolása volt, vagy most az egyik ilyen legendás feltételezés szerint a napisten ábrázolása volt, amelyet vagy Nagy Gergely pápa, vagy Szilveszter pápa, attól függően, hogy melyik legendát vesztük, hogy melyik leírást vesztük, el akart pusztítani. Lerombolta a Kolosszeumot, és lerombolta benne ezt a kolosszális szobrot is. És egyedül a hatalmas fej és a kéz, amely egyébként egy földgömböt tartott eredetileg, ez maradt meg, és ezt a lateráni főtemplomba, amely sokáig a pápa főtemploma volt, vitték, ahol egyébként más művek is, többek között a híres tüskehúzó és más szobrok is álltak. Mit mond nekünk ez a történet? Az, hogy ez mirabilia, ez a szobor, nagyon jól fel lehet ismerni az ókor hét csodájával, elsősorban a rodoszi kolosszusra játszik rá ez az értelmezés. Ugyanakkor majdnem kivétel nélkül mindegyik leírás arról szól, hogy ez egy bálvány. Ez egy bálvány, amelyet le kell rombolni. Bálvány, amely körül pogány szertartások, adott esetben van ilyen leírás is, emberáldozatok és hasonlók zajlottak, és tulajdonképpen ezt a történetet, amely mondom, hol Szilveszter pápához, hol Nagy Gergely pápához kapcsolódik, ezt úgy is fel lehet fogni, mint egy párharcot a kereszténység és a pogányság között. Tehát tulajdonképpen Itt egy archeológiai lelet, a régiségből megmaradt szoborművet egy olyan legendás kontextusba helyeznek, amelyben a régi és az új világ, a kereszténység és a pogányság ellentéte domborodik ki. Ez tulajdonképpen egyetlen és nagyon meglepő forrás az, amely ennek ellentmond. Ez pedig egyébként szintén Gergely vagy Gregorius nevű angol szerzetesnek a leírása, amely a 13. században egy meglepően tárgyszerű leírást ad a szoborról, méreteiről és hasonlókról, és az az egyetlen középkori forrás, amely tulajdonképpen ezt a legendás párharcot a pápa és a pogányság között mellőzi, és ezzel szemben úgy tűnik, hogy inkább a szoborban megmutatkozó fantasztikus mesterségbeli tudást emeli ki. Ő is leírja, hogy a pápa meg akarta semmisíteni, méghozzá oly módon, és ezt mint egy ilyen cselt írja le, hogy miután a szobrot nem lehetett szétzúzni, ezért hatalmas mágiát építetett, és vagy hatalmas mágiát gyűjtetett, és a mágia felolvasztotta a szobor testét, de, és itt tulajdonképpen egy másik értelemben jelenik meg egy csoda, a kéz, a földgömböt tartó kéz, és a fej megmaradt, és ez a két elem, ez az, ami a lateráni főtemplomhoz került, és itt tulajdonképpen megfordul itt az a beállítás, amely minden más középkori dokumentumban olvasható, megfordul, fordított irányú lesz, itt a hihetetlen mesterségbeli tudásnak és a művészetnek a dicsérete jelenik meg, és ez a mesterségbeli tudás és művészet az, ami csodát tesz, amely nem engedi magát végleg elpusztítani. Ebből arra kell következtetnünk, hogy van egy bizonyos heterogeneitás a középkori befogadásában is a műveknek, de mindenütt megjelenik, itt ugye fordított előjellel, de mindenütt megjelenik a mirabilia eleme, a földből előkerült, vagy nagyon régről megmaradt műveknek. És akkor azon kell gondolkodnunk, hogy mi is az, ami véhez át tud alakulni. És különböző elemeket kell szétszáloznunk. Ugye azt említettem, hogy Róma mindig olyan szimbólum volt, amelynek a igazi realitása a múltban volt. Ez egy nagyon jellegzetes eleme a Rómához való szellemi viszonynak, hogy nagyon korántól kezdve mindig egy egykori dicsőségre utalnak. Egy másik eleme a Rómához való viszonynak, vagy a római öntudatnak az, hogy hatalmas épületek maradványai láthatók a városban, ugye hiába válnak kőbányákká ezek a 16. században, sőt már 15. században is ezek az építmények, még mindig őrzik az egykori fantasztikus várost, és ami pedig a szobrokat illeti, a földből előkerülő vagy a föld felszínén megmaradt szobrokat, ezek Róma dicsőségét mutatják, de nem Róma eredeti szellemét. Itt van egy helyünk az Éneiszből, ami hihetetlen érdekesnek találom ebből a szempontból. Scarta Zsuzsa fordítása, ez a 6. énekből így szól, hogy másoktán majd lágyabb lelketvésnek. Ugye emlékezünk vissza, az Éneisz Augustus idejében keletkezik, azt lehet mondani, hogy Augustus megrendelésére írja Vergilius, és a cél az, hogy az őstörténetét, Róma őstörténetét megmutatni, és többször előfordul az Éneisz folyamán, hogy, és itt a 6. énekben például teljesen nyilvánvalóan, hogy lényegében elmeséli, mint egy a jövőbe látva azt a történetet, amelynek az végpontja és a csúcsa Augustus uralma. És itt azt mondja, hogy másoktán majd lágyabb lelketvésnek a bronzba, lesznek, akiktől élő arccá válik a márvány, lesz, aki meggyőzőbben szónokol, és aki jobban írja le, hol kél fel, s hol nyugszik az égen a csillag, ám te uralkodj minden népen római, tudd meg mesterséget békés törvényt adni a földnek, megkímélni ki meghódolt, s leigázni a dőföst. Ugye, itt tehát teljesen világosan megkülönbözteti Vergilius a kétfajta tradíciót, az egyik egy kétfajta feladatát a kultúráknak. Az egyik az, akik lágyabb lelket vésnek a bronzba, és akiktől élő arccá válik a márvány, tehát akik nagy mesterségbeli tudással tudnak a bronzzal és a márvánnyal bánni, tehát a művészet. A művészet, amelyben nem Róma az első, és akkor van még kettő mellette, lesz, aki meggyőzőbben szónokol, tehát a retorika sem az, amiben Róma a legelső, és lesz, aki jobban írja le, hol kél fel, és hol nyugszik az égen a csillag, tehát a tudományok, az asztronómia, a csillagászat, sem tartozik Róma elsősége közé, ezeket mind át kell vennie, és ami a valóságos római feladat az, hogy minden nép fölött uralkodjon, hogy jó törvényeket adjon, békés törvényeket adjon a világnak, és megkímélje, aki megadja magát, aki már leigáz, aki meghódolt, és bosszút állni, leigázni azt, aki ellenáll. Ugye? Na most kik ezek a mások? És itt alakul ki, ez az, amire Hannah Arendt azt mondja, hogy a történelemben az első nép, amely tudatosan választott magának tradíciót, a római volt. Kik ezek, akik lágyabb lelket tudnak vésni a bronzba, kik ezek, akik jobban szónokolnak, és kik azok, akik jobb asztronomusok, nyilvánvalóan a görögök. Ugye? És itt alakul ki ez a grekoromán kultúra tulajdonképpen, ami egyáltalán nem harc nélkül alakult ki. Ugye, amikor az idősebb Kátó tulajdonképpen egy nagyon éles propagandát folytat a görög filozófusok ellen, akik követjárásban vannak Görögországból, ez időszámításunk előtt, azt hiszem 300, ha jól emlékszem, és ott maradnak Rómába, és elkezdenek filozófiai előadásokat tartani, akkor Kátó úgy véli, hogy ez az ősi római erényeknek a végét jelenti, ha a római fiatalok megismerkednek a filozófiával, megismerkednek a görög filozófiával, ha megtanulnak görögül. Tehát nem akárki, és nem egy igazán erős párt van az ellen, hogy elfogadják a görög tradíciót, mint a kultúrájuknak hogy megválasszák a görög tradíciót, mint kultúrájuknak a tradícióját, és ez egy hosszú harcban, sok száz éves, azt mondhatnám, hogy kultúrharcban valósul meg, és sajátítja el a római kultúra a görögöt, ismeri el bizonyos elemekben, ami persze nem a hadviselés, és nem a jognak a világa, és nem a kormányzásnak, a politikának a világa, ismeri el a görögöknek a fensőbbségét, és hát ez az, ami miatt Rómában olyan hatalmas mennyiségben találunk görög műveknek a variációit, változatait és másolatait. Ez így együtt hozza létre a monumentális Rómának az emlékét, a romoknak a szimbolikus erejét, és ez az a távol lévő monumentalitás, ami egy egykori monumentalitás a Rómának, ami még a reneszánszban is ott kísért. Ezt sokáig csak a szövegek alapján képzelik újra, és ez is arra mutat, hogy ez a kétfajta Róma, az ókori Róma és a modern, az ókori virágzó Róma és a modern üres Róma, az nem egy dimenzióban van. De ha nagy gyakorisággal találnak ennek a modern Rómának, ennek az üres modern Rómának a földjében antik szobrokat, akkor az ezekkel való szembenézés az azt sugallja, hogy van egy dimenzió, amelyben ez a kettő találkozik. amelyet mindkét Róma oszt, és ezt lehetne úgy mondani, ezt a fajta percepciót, hogy subspecie statuarum, tehát a szobrok szempontjából. Ez az, ami miatt itt nem pusztán arról van szó, hogy a művészettörténetnek egy becses fejezete, a szobroknak a felismerése és azokban a különböző hermeneutikai kontextusokban való belehelyezése, amelyről mindjárt beszélni fogok, hanem itt egy sokkal tágabb és sokkal jelentősebb dologról van szó, a múlthoz való viszonynak, a múlt megörökítésének és a múltra való megemlékezésnek egy nagyon világos és nagyon korai példájáról, tulajdonképpen a genezéséről ennek a problémának. Ez az, ami összefügg azzal, amiről az előző alkalommal beszéltem, ugye ott azt a kérdést vetettem fel, hogy miért nem fejlődött ki a szónak egy viszonylag modern értelmében archeológia már a 16. században, amire minden ok meg lett volna, ugye ontotta a föld a műveket, és miért nem alakult ki egy tudomány, amely szisztematikusan arra épült volna, hogy ezeknek a feltárására. Miért nem alakultak ki nagy projektumok a rendszeres feltárásra? Miért fogadtak minden egyes leletet, holott a leletek hihetetlen bőség voltak, miért fogadtak minden egyes leletet egy meglepő és individuális ajándékként? És a válasz akkor az volt, hogy itt tulajdonképpen két szimbolikus térről van szó, a modern és az antik Rómáról, erről az örök nosztalgiáról és örök melankóliáról, a valahai nagyság iránt, és szimbolikus terek között nem lehet lapáttal közvetítést mondjuk utazni, tehát lapáttal a kézben utazni. Ha ez a probléma, ennek a két világnak az egymástól való idegensége, akkor nem lehet egy olyan tudományos programot alkotni, amely megszünteti ezt, hiszen minden egyes elem, ami előkerül a Földből, egy másik világnak az üzenete, de ugyanakkor, amikor nagy mennyiségben áll előttünk, amikor ez egyre kevésbé a pogány bálványoknak a világa, vagy a kereszténységhez nem illeszthető csodáknak a világa lesz, hanem új helyet, új hermeneutikus helyet keresnek, akkor mégis ez a mindig individuálisan, mindig véletlenszerűen megtalált szoboranyag, ez lesz az a közös tér, amelyben az egykori és a mai találkozik egymással. Talán érdekes tudni, hogy mi az, ami tulajdonképpen mit láthatott mondjuk a 15. század előtt az, aki Rómában volt, vagy aki Rómában járt, vagy aki Rómában élt, hogy láthatta azt a hatalmas Dioszkuroszoknak a szobrait, amit ma is ugye a Quirinale, az elnöki palota előtt látható Rómában. Ez is egy római másolata, egy görög eredetinek, két lovas szobor, egy obeliszk két oldalán. És láthatta a kapitóliumi folyam, az, ami most a kapitóliumon van, ezeket a bizonyos folyamisteneket két oldalt, ami kint van, tehát ha az ember a kapitólium terén áll, akkor szemben ott vannak ez a két folyamisten, akkor volt egy lovat támadó oroszlán, ami szintén most a kapitóliumon, lovat támadó oroszlán, igen. Tehát egy ló, ami leroskad, és nyakában az oroszlán. És a legrégebbi az a Vatikánnak a kertjében van egy fenyőtoboszkút, egy ilyen hatalmas fenyőtoboz. És ezek, és hát persze a Marcus Aurelius szobra, ami azok közé, a művek közé tartozik, amelyek végig ott voltak, végig jelen voltak az egész középkori Rómában. Ilyen volt még ugye ez a fenyőtoboz, ilyen volt az előbb említettek, ilyen volt a tüskehúzó, ilyen volt a kapitóliumi farkas, ugye, amely Romulus és Rémus, amelynek a két kis figuráját, akit szoptat a farkas azt csak a reneszánszban tették hozzá, igen? Igen. Mi a különbség?
Egy
a többi is húzó?
Nem hallottam, hogy a tüskét húzott
soha. Hát nem tudjuk, hogy mit húzott ki. Valamit kihúz a talpából. Spinario, ugye ez az olasz neve. Nyilván valamit kihúz a talpából, de hogy ez tüske vagy tövis, ezt... És itt van ugye a Konstantin fej és a kéz. Na most ezeket már a középkorban összegyűjtötték, mint mondtam, a lateráni főtemplom, lateráni bazilika előtt. Most egy pillanatra maradjunk ennél a középkori hermeneutikájánál ezeknek a műveknek. Az egyik vonatkozását világosan láttuk az előbb, ez a pápaság győzelme a pogányság felett. Az, hogy elpusztítom egy jelentős részét, és ami megmarad, azt én gyűjtöm össze, és én állítom ki, ez bizonyos értelemben ez a győzelem. De van itt egy másik elem is, nevezetesen a kontinuitásnak az eleme. Ugye? A középkornak talán a leghíresebb hamisítása az úgynevezett konstantinuszi adomány, a Donatio Constantini, amely ugye azt állították, hogy Konstantinus császár, aki meglátta a keresztet, amelynek jegyében győzni fog, in hoc signo vinces, az halálos ágyán a keresztény egyházra és a pápára bízta a római birodalmat, és ez a Donatio Constantini, ez a konstantinuszi adomány volt az a jog, aminek alapján ugye ez a középkornak ez az állandó háborúsága a pápa és a világi hatalom és az egyházi hatalom, pápa és a császár között, ez volt a hivatkozási alapja a pápáknak újra és újra a világi hatalommal szemben. Ugye itt olyan kérdésekről volt szó, hogy a pápa nevezheti-e ki a főpapokat a világ Európa minden országába, vagy pedig ez egyetértési jogra, vagy éppen döntési joga van a világi uralkodóknak, és hasonló kérdések. Most ennek a Donatio Constantini értelmében vett folyamatosságnak, kontinuitásnak a szimbóluma is volt az, hogy ezek a művek oda kerültek. Szóval ez bizonyos értelemben akár így, akár úgy az ókori reliktumoknak, az ókori maradványoknak a krisztianizálása az, ami itt történik. Tehát akár úgy, hogy a pogány isteneket bibliai bálványokkal és a démonokkal azonosították, akár pedig úgy, hogy az egykori hatalom, amely Konstantinuszé volt, egy egykori világi hatalom, átkerült az egyházhoz, méghozzá nem harcban, nem a bálványok elpusztítása révén, hanem adomány révén, folyamatosság révén. És mintán látjuk, hogy itt feszültség van a kétfajta hermeneutika között, ezért sem a gyűjtemény nem egynemű, sem pedig maga a hermeneutikus rendszer. És ebből következhet az a sokféle értelmezés, amit próbálnak, tehát a Spinario, az nagyon sok minden lehet, például egy középkori zsidó utazó számára maga Absalon volt, de ugyanakkor lehet, ez egy nagyon mulatságos félreértés a középkornak a Spinario, hogy egy Priapusnak, ugye a nemiség egy ilyen istenének, amelyet mindig igen nagy férfi nemi szervvel ábrázoltak, ez is felmerült a Spinárióval kapcsolatban a középkorban, és akkor, mint nevetséges bálvány, ugye a Priapus valóban a bálványok világához tartozik, nevetséges bálványként jelenik meg. És a farkas ugyanakkor, az viszont mindvégig a római dicsőségnek a szimbóluma maradt. Tehát itt tulajdonképpen egy semmiképpen sem egynemű hermeneutikával van dolgunk végig a középkorban, és a nagy fordulat akkor következik, és ez a tanulmány, amit ebből a képet körbevittem, ez talán ennek a legfontosabb írás, egy Tilman Budnzig nevezetű művészettörténésznek. A nagy fordulat akkor következik be, amikor a IV. Sixtus 1471-ben a Lateránból a Kapitóliumra viszi a szobrokat, és ott gyűjti össze, tehát a tövishúzót, a Konstantinus fejet és kezet, magát a Marcus Aurelius Levas szobrot, és ez 1471 óta ott van. Ezeket azóta folyamatosan boldog ország, boldog kultúra, ezeket folyamatosan ott lehet látni. És nagyon, nagyon kevésszer lehet azt mondani, hogy van olyan kulturális tény, amely ilyen pontosan egy dátumhoz köthető, tehát ez az 1471-es szobor alapításhoz, IV. Sixtus szobor alapítási vállalkozásához. És ez egy abszolút nagy fordulat, amelyet ez a Budnosik tanulmány alcíme úgy is ír le, hogy a lateráni pogány bálványképektől a római nép Rumeszceik győzelmi jeleig a Kapitóliumon. Tehát ugye a fordulatot ő így írja le, ennél én azt gondolom egy kicsit komplikáltabb, de, és ezt mindjárt meg fogom mondani, hogy miért, de ő a fordulatot azt látja, hogy a Lateránban bálványok, pogány bálványok, 1471-ben IV. Sixtus átviszi, és ez egy nagy hermeneutikai fordulatot jelent, a római nép győzelmi szimbólumaivá válnak, a római nagyság szimbólumává válik. És ez biztos, hogy igaz, de nem csak erről van szó. Tehát ezt mondjuk azt lehet mondani, hogy míg a Lateránban ez a gyűjtemény inkább véletlenszerű, és mint láttuk, különböző értelmezések fűződnek hozzá, és ezekben még a egykori római nagyság is benne van, mert a kapitulumi farkas, a későbbi kapitulumi farkas, azt mindig, és minden körülmények között a római, egykori római nagyság szimbólumának tekintették. Addig ebben az új gyűjteményben létrejön egy, azt mondanám, hogy topográfiai tudatosság, amely egy határozott városi funkciót adott ezeknek a műveknek. Tehát valóban ez, amit ez az alcímit kifejez, ez egy nagyon fontos jele ennek a fordulatnak. De ugyanakkor a dolog komplexebb és csomó egymásnak ellentmondó célról van szó. Ugyanis a pápai hatalom és ez a bizonyos városi topográfia, ez nem feltétlenül azonos, szóval itt a kettő között nagyon erős feszültségek lehetnek. Ugye mondjuk azt lehetne mondani, hogy az ókori romok, az ókori maradványok nagyságát kétféleképpen lehet kiaknázni. Az egyik az, hogy egy lényegében protomúzeumokat, protokiállításokban bemutatni, és ez már a megőrzésének a jele. De legalább ennyire, ez persze inkább épületekre vonatkozik, legalább ennyire működik továbbra is, és az egész 15. és még a 16. században is működik a ókori romok nagyságának egy más típusú kiaknázása, hogy elpusztítsák abból a célból, hogy új Rómát építsenek antik stílusban. Ugye a reneszánsz hihetetlen nagy rombolást is végrehajt az antikvitásban, nem tiszteli az antikot abban a szónak abban a tárgyi közvetlen értelmében, hogy megőrizze és rekonstruálja, hanem szétzúzza és újraépíti ugyanazokból a kövekből antik modorban. Ez egy nagyon erős jellegzetessége a reneszánsznak, és ezért mondom azt, hogy itt van egy feszültség a között, amit városi topográfiának neveztem az előbb, és annak egy ilyen historicista olvasata között, tehát hogy meg kell őriznünk azokat a topográfiai elemeit a városnak, amelyek az antikvitáshoz fűződnek, és a pápai hatalom között, mert a pápai hatalom adott esetben újra akarja, szét akarja zúzni ezt, és újra akarja építeni. 1471-ben, vagy mondjuk 1471-től kezdve minden szobrot, ami mozdítható volt, elmozdítottak. Gyakorlatilag, ha ezt a bizonyos Castor és Polluxot a Quirinale tetején nem számítom hozzá, akkor semmi nem maradt azon a helyén, ahol találták. Ugye ez is bizonyos értelemben ugyanahhoz a problémához vezet, hogy miért nem alakult ki az archeológia tudománya a 15.-16. században, hogy ez az elem az in situ megőrzésnek az értéke vagy jelentőség, ami tulajdonképpen a 18. században egyébként, 18. század végén, 19. század elején megint csak római mintára egyszer felborul, ugye amikor a napóleoni rablásokkal és azzal a lényegében az egész 19. században bekövetkező hatalmas mozgásokkal, amelyek kialakítják a modern múzeumoknak a gyűjteményeit a világon mindenütt, és amely ma megint visszatér, ma megint, ami a helyén maradt, azt azért civilizált ország már nem igen hajlandó elmozdítani, hanem hát igen. Ugye műkincs lopások vannak továbbra is, de alapvető nemzeti értékeket képviselő helybeli művek, szóval in situ meg álló műveket már nem. Tessék? Hát arrébb vittek, igen, sőt, ugye magasabbra tették, hogy a víz ne csel, de hát in situ maradt, hát cum grano salis, egy csipetnyi sóval, mert egy kicsit arrébb került, de nem az történt, hogy egy amerikai múzeumba került volna. Ugye e tekintetben a New Yorki Cloisters a ilyen szimbolikus példája annak, ami az ellentét az in situ megőrzésnek, ott ugyanis francia kolostoroknak igen jelentős darabjait, vagy akár az egészet szétszették apró kövekre, és New Yorkban, a Cloisters Múzeumban újra felépítették, és beépítették ott egy nagy arrangementba, amit úgy hívnak, hogy kolostorok. Ja? Igen, van ez a Roberto Weiss nevű nagy tudós a antikvitás újra felfedezésének, angol egyébként, és ő azt mondja, hogy a reneszánsz szenvedély a klasszikus vonalú építkezésre volt a fő oka annak, hogy destruálták, hogy szétrombolták azt, ami még megmaradt az antik Rómából. Ugye, tehát ez az, amit az előbb akartam mondani. Tehát itt van egy feszültség a pápai hatalom és a topográfiai szemlélet között. Ugyanakkor ezek az elmozdítások, az, hogy semmi nem marad a helyén, hogy minden máshová kerül, ami többek között a múzeum őstörténetéhez vezet bennünket. Ugye itt alakul ki az első modern értelembe vett múzeum ezzel az 1471-es döntéssel, a Kapitólium, ami szegről végről viszonylag korán már nyilvános is, tehát már megközelíthető. Ezt a látogatók és a Róma népe bizonyos feltételek között megnézheti. De az elmozdításoknak van egy másik értelme is, nevezetesen, ugye azt mondanám, három értelme van. Az egyik, ez a bonyolult feszültség, amiről az előbb beszéltem, a topográfia és a pápai, tehát a múltra irányult topográfiai tudatosság és a pápai hatalom között. A másik azonban, és ezt a pápáknál hihetetlen gyakran keveredik, ez a privatizáló elem. Tehát az, hogy itt az új tulajdonos az, akit dicsőít a szobor. Ugye az, hogy mai napig számos olyan művet ismerünk, amelyet a tulajdonosáról van elnevezve, ugye Farnese Herkules, mondjuk. És nagyon sok ilyen van. Ez mutatja ezt a másik elemet, és ez ugye gyakran egyben pápa is, mert Farnese pápák voltak, vagy Medici pápák voltak, akik azonban adott esetben épp annyira gondoltak a pápai hatalom dicsőségére, mint a családjuk dicsőségére is. És mondjuk a Farnese esetben, amely ugye sokáig Rómában volt ez a bizonyos Farnese Herkules, de végül Nápolyba került az egész Farnese gyűjteménnyel, az mutatja, hogy eldőlt a dolog. Itt nem a pápai kontinuitás, hanem a Farnese család kontinuitásáról van szó. És ugyanúgy, ahogy ahogy Medici kincsek, mint a Niobidák, szintén Rómában van eredetileg, átkerülnek Firenzébe is, ugye ma az Uffiziba láthatók, a Niobe szobor csoport, az sokáig az egyik leghíresebb antik szobor. Ez is azt mutatja, hogy itt van ez a nagyon erős, és hát a reneszánszban különösen erős eleme a család dicsőségének, vagy a család csillagának a minél magasabbra vitelének, és ez a második kontextus, amiben látnunk kell a reneszánsz fordulatot, tehát ezt az 1471-től való fordulatát az archeológiai leletekkel, az antik művekkel való viszonynak. És végül azt mondanám, hogy a humanista historicizmustól függetlenül is van egy kontextus. Most a humanista historicizmus alatt tulajdonképpen bizonyos értelemben össze lehet foglalni a Róma város nagyságát, a pápai hatalom nagyságát, és a család nagyságának az elemét is. Ugye nagyon gyakori a reneszánszban a család kontinuitásának a megteremtése Rómáig visszamenőleg. Ugye ennek van egy gyönyörű magyar példája is, a Corvinusok, ugye ez Bonfini és más humanista társai megtették azt a nyájasságot Mátyás királynak, hogy azt a egyébként román famíliát, amelyből származott, egy román nagynyúri família voltak a hunyadiak, azt visszavezette a Corvinusokig, ugye, egy hollós római famíliáig. Most ugyanezek a humanista játékok, vagy humanista hamisítások, ezek megtörténnek azokkal az újonnan jöttekkel, akik nagyon gyorsan meggazdagodnak, és nagy hatalomra tesznek szert pápákká, bíborosokká és másokká lesznek, Farnézék, Mediciek és hasonlók. Ugye a Medici, mint mutatja, a neve mutatja, valószínűleg orvos család volt, ugye? A dolog annyiban nem új, hogy ezt Rómában, az antik Rómában is folyamatosan csináltak. Hát ott is egy állandó családi kontinuitás teremtés volt, amit egyébként az visszament, mint az eredet történet az istenekig, Julius Cézár és Apolló szoros viszonya például, és hogy ön Vénuszhoz, most hogy is volt, most nem tudom hirtelen, hogy az Augustus volt az Apolló, és a Julius Cézár volt a Vénusz, vagy fordítva, ezt most nem tudom. De hát ők egymás közt is volt persze kapcsolat, mert Julius Caesar fiával fogadta Augustust. Igen, bárhogy is legyen, vannak ezek az elemek, amelyet a humanista historicizmusba be tudunk illeszteni, és van aztán még egy elem, amely itt nagyon világosan megjelenik, és ez talán nem, vagy kevésbé illeszthető bele ebbe a humanista historiográfiába, és ez az esztétikai élvezet, tehát az esztétikai élvezetnek a recepciója az, hogy ezek a művek szépek. Ez egy független elem, tehát ez tökéletesen független attól, hogy a dicsőséget kifejezi, hogy a család jelentőségét emeli, hogy Róma dicsőségéhez tartozik-e, vagy a pápai birodalomnak, a pápai hatalomnak a dicsőségéhez tartozik. Ettől függően itt kezd megjelenni az új és autonóm esztétikai kategória, amit felfedeznek a szoborba, a delektációnak, tehát a szórakoztatva élvezetnek, a voluptasnak. Az eleme az, hogy itt megjelenik, és hát ez persze ebben az értelemben persze visszavezet a humanista filozófiához, a neoplatonizmushoz, hogy ennek az értelmét abban látják, hogy ebben az érzéki szépségnek a megtapasztalása az egy világi utalás, egy látható utalás a láthatatlan szépségre, Isten szépségére. Úgyhogy ennyiben az Isten megismerésének egy útjává válik az esztétikai befogadás is. De mégis azt mondanám, hogy ez egy olyan kifinomult neoplatonikus spekuláció alapja, amely éppen kifinomultság és abstraktsága okából utat nyit egy persze jóval későbbi fejleménynek, jóval később általánosul is megvalósuló fejleménynek, az esztétika autonomizálódásának, de itt megjelennek. Tehát abban, hogy ez már nem csak várostörténet, ez már nem csak egyháztörténet, ez már nem csak családtörténet, hanem a szépség maga, a szépség élvezete, ebben megjelenik az autonomizálódás a művészetnek. Most, hogy ez milyen formában jelenik meg? Van itt egy olyan toposz, amit tulajdonképpen nem lehet elkerülni, ami végig ma is van, de hát ma már talán inkább ilyen lesüllyedt kultúriószeg, de lesüllyedt kultúriószegot most azt értem, hogy inkább a dilettánsok, mint a szakemberek használják, a szakember erről nem nyilatkozik így, de hát ez végül is a legerősebb toposzai közé tartozik a művészet befogadásának, ez a bizonyos, mintha élne, ugye? Tehát ez a fajta naturalisztikus megközelítés, hogy egy műalkotás szépsége abban van, hogy rendkívüli mértékben megközelíti a valóságot. Ez a Pygmalion effektus a szobrászatnak. Ez állandóan visszatér ezeknek a szobroknak a leírásában. De azt lehet mondani, hogy, és ez mondjuk, ha tetszik, múzeumfilozófia, vagy múzeumtörténet, hogy nagyon hamar, ugye 1471-ben alapítja meg IV. Sixtus azt, amit mondjuk a Kapitóliumi Múzeumnak nevezhetünk, és már 1506-ban megalapítják a Belvederének a kortilejét, ezt a bizonyos szoborudvarát, és lényegében egy nemzedék, egy generáció különbség, ez már elegendő arra, hogy érezhető legyen a fordulat, mert még a kapitóliumi elrendezése a szobroknak az sokkal inkább utal ezekre a bizonyos ideológikus, humanista kontextusra és hermeneutikára. Például azt a bizonyos oroszlánt, aki beleharap a földre roskadt lónak a nyakában, az teljesen egyértelműen az igazságszolgáltatás szimbólumának, a római igazságszolgáltatás szimbólumának fogták föl, és a kapitóliumi farkast pedig végig egész történetében, mint mondtam, a római dicsőség, olyannyira, hogy Mussolini másolatait küldte végig a szövetséges, vagy a római tradícióhoz felzárkózó országokhoz, így látható Kolozsvár főterén is ma egy példánya a kapitóliumi farkasnak. Addig a Belvedere szobor korti udvarban esztétikai az elrendezés. Ugye, ott van a Apolló, ott van a Belvedere Apolló, ott van a Belvedere torzó, ugye Michelangelo kedves, a legkedvesebb műve, és ott van a Laokon, és ott rendkívüli mértékben lecsökkennek az egyéb kontextusok, és az esztétikai kerül az előtérbe. Térbe az esztétikai elhelyezés, az, hogy kör alakban ezek a szobrok, mint egy társalogjanak egymással, bizonyos viszonyt alakítsanak ki, és ezek is ennek a lényege, vagy alapja esztétikai. Ennyit akartam már ma mondani. Köszönöm szépen!
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Radnóti Sándor előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Az archeológia filozófiája, harmadik rész. Az archeológiai leletek. A felvétel 2004 őszi fél évében készült.